7 óra 13 perckor, a másik mikrofonnál pedig Vince Péter, az MBH-ban befektetési bank befektetési és elemzési vezető. Most azért gondolkodtam el egy picit, mert ugye az angol titulust nehéz úgy jól fordítani magyarra. Na, de minden esetre ez a lényeg, hogy megjelent az MBH befektetési bank negyedéves ajánlója. Ez egy igen komoly összeállítás arról, hogy körülbelül hogy látjátok a piacokat, a különböző eszközosztályokat, milyen portfóliót tudtok javasolni vagy ajánlani annak, aki befektetéssel foglalkozik. Szerintem mindenképpen, aki ezzel foglalkozik, ezt érdemes alaposan megnéznie. Ugyanakkor hát időhülyén nem tudunk persze minden részletéről beszélni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy induljunk a nagy képből, és akkor próbáljuk meg szűkíteni ezt a dolgot. Az egyik legfontosabb kérdés nyilván az, mi fog történni az Egyesült Államokban egy olyan nem egészen másfél hét múlva, hiszen akkor választ Amerika, és ezt azért tartom fontosnak az elején, hiszen mondjuk a globális gazdaságról, az Egyesült Államok gazdaságáról szóló részben ti is jelzitek, hogy ugye ez egy kérdés, és ami miatt meg főleg kérdés, hogy amikor Donald Trump ugye először lett elnök, akkor ugye sikeresen egy olyan manőverbe kezdett, ami megborította az összes piacot, és arra nem nagyon számított senki, jelesül a Kínával való komoly kereskedelmi, hát nevezük háborúja, azért az igencsak felforgatta a piacokat. Mekkora kockázatot láttok arra vonatkozóan, hogy ez megismétlődhet akár más szinten, de ugyanazokkal a szereplőkkel?
Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban, talán az egyik legmeghatározóbb folyamat vagy történés lehet most a választás, viszont azért azt látni kell, hogy hosszú távon, ha mind befektetőként tekintünk most a piaci eseményekre, akkor mégsem ez a kulcsfontosságú esemény. Ennek óriási kockázatai lehetnek, és talán a legnagyobb kockázat az pont abban mutathatja meg magát, hogyha a választások után, amikor az eredményeket publikálják, akkor nem egyértelmű a helyzet. Mondjuk Trump nem fogadja el az ő adott esetben vereségét, vagy annyira szoros egyszerűen, hogy mondjuk egy hónapig még nem egyértelmű, hogy akkor ki is lesz januártól az elnök. Ez erre nem valószínű, hogy megtörténik, de nem kizárható, hogy ilyen volatilis esemény történik. Ez lenne talán a legrosszabb a tőkepiacok szempontjából.
A bizonytalanság. Jó, de mondjuk oké. Kamala Harris győz, demokrata győzelem, oké. Mi van akkor Donald Trump győz, republikánus oldalon? Ő azért, hogy mondjam, nem fogja vissza magát, ha arról van szó. Értem, hogy hosszú távon ról beszélgetünk, na de befektetőként 3 másodperc alatt tudja felborítani adott esetben egy-egy iparág rendjét, lázsai nyersanyagokkal volt ugye első körben a kereskedelmi háború úgymond Kínával szemben, az bizony befolyásol egy csomó iparágat.
Valószínűleg jóval nehezebb most konkrét voksot letenni amellett, hogy ha Trump nyer, vagy ha Harris nyer, akkor most melyik szektornak lesz az éppen kedvező, vagy nem. Nagy általánosságban, és ez egyrészt azért is van, mert jóval kevésbé egyértelműek azok az üzenetek, amiket ők közölnek. Valószínűleg azt mondjuk ki lehet jelenteni, hogy bárki is ül a székbe, az inflációs hatást fog kelteni. Tehát nem egyik jelölt se arról híres jelenleg, hogy a fiskális szigor mellett kampányol, vagy éppen adócsökkentések miatt mondjuk Trump esetében, vagy a beruházások miatt Harris esetében, vagy mondjuk a vámok miatt még Trump esetében. Azt látni kell, hogy ezek mind-mind inflatorikusak. Tehát van rá esély, hogy az ő intézkedéseik a következő 4 évben az infláció elleni küzdelmet megnehezítik. Ha rövid távon gondolkodunk, akkor el lehet talán mondani azt, de ezt nem egy olyan nagyon-nagyon megbízhatóságú előrejelzésnek mondanám, hogy Trump inkább piacbarát, ugye az adócsökkentések mellett tette le a voksát annak idén is, amikor neki volt egy mandátuma, valószínűleg ez most sem lenne másképp. Ez rövid távon a vállalati eredményeknek kedvezhet, ez rövid távon ugye az S&P-nek, az amerikai tőzsdének kedvezhet, de mondom, ez megint csak a rövid távú prognózis. A hosszú távú vagy hosszabb távú inkább az, hogy az inflációs hatást hogyan fogják ők ketten kezelni, és az látszik, hogy mind a ketten inkább a magasabb infláció pályáját vetítik előre.
Na, akkor röviden egy kicsit Ázsiáról, meg Európáról és benne Magyarországról várakozások szintjén, hogy látjátok, hogyan teljesítenek majd, és akkor ebből kialakul egy globális kép.
Ugye még akkor Amerikához annyi tartozik hozzá, hogy a gazdaság az erős. Az a körkébe tartozik, hogy Amerika közel 3%-os GDP bővüléssel még azt mondjuk, hogy egy robosztus gazdasági motort mutat nekünk, és akkor ehhez szemben, vagy ezzel szemben ezt kontextusban helyezve Európában mit látunk? Ott egy jóval gyengébb növekedést látunk 1% alatti GDP növekedési prognózisa van a jegybanknak is, nekünk is, tehát alapvetően egy gyengélkedő gazdaság. Nincs recesszióban, nem mondjuk, hogy lehet, nem valószínű, hogy a következő négy években recesszióba csúszik elketyeg. Egy gyengébb gazdaság, és így van elketyeg, úgy ilyen alacsony 1% körül. Ezzel szemben a fejlődő piacokon azért magasabb nominális bővülésről tudunk beszélni. Ketté kéne választani a sztorit, van a Kína és van az India típusú ország. India, ahol egyébként egy óriási sztori
van. Belefettük a föld egy harmadát, igen.
Egy óriási egy sztori van, demográfia miatt, ugye illetve a piacoknak az expanziója miatt, és borzasztó drága is például most az indiai piac pont emiatt. Ezzel szemben Kína, ahol már a demográfiai sztori inkább a negatív oldalról nyomja a mérleget, ott már kevésbé, tehát ott például nem is feltétlenül fogja elérni a gazdaság azt a GDP bővülést, amire a kínai kormány vágyna. Emiatt pedig jóval olcsóbb is az a piac. Tehát a fejlődő piacokon van egy ilyen megkülönböztetés, a drága és sztorival támogatott, és az olcsó és nehézségekkel küszködő régiók között.
Azért szeretne küszködni Európa és az Egyesült Államok is azzal a 4,7-4,8%-os GDP-vel, ami ugye nem éri el az 5%-os párt által várt szintet, de azért mégis szemmel látható.
Szemmel látható, de azért a kínaiaknál is vannak strukturális problémák, amiket nekik javítaniuk kell ahhoz, hogy ismét úgy lényegesen fölkerüljenek a tőkepiaci térképre, amire egyébként tettek is egy kísérletet, nem is olyan régen bejelentették, hogy fiskális és egyébként monetáris intézkedésekkel is serkentenék a gazdaságot, és erre több mint 20%-ot ugrott például a kínai tőzsde nem olyan régen, alig egy hét alatt. Ez pont azt bizonyítja egyébként a mi befektetési tézisünket, hogy érdemes keresni inkább az olcsót a piacokon, nem a rosszat, tehát ezt nem szól összekeverni, hanem azt, amiben van potenciál, de mindezt a potenciált olcsón adják. És a kínai piac az nagyjából egy egészen jó tanulság volt erre, hiszen azért nem mondhatjuk, hogy középtávon vagy akár hosszú távon is eltűnne a térképről a kínai tőzs, de azért mégiscsak a világ egyik legjelentősebb gazdaságáról beszélünk. Tehát elfelejteni őt nem szabad. Nagyon olcsó értékeltsége forgott korábban, és jött egy hír, ami pozitív volt, nagyon pozitívan értékelték a piaci szereplők, és az olcsósága miatt, az alacsony értékeltsége miatt tudott egy jó nagyot emelkedni. Ez tulajdonképpen az egyik alapvetése annak a fajta befektetési elvnek, amivel mi azt keressük, hogy az értéket találjuk meg a piacon.
Indiáról kevesebbet beszélünk. A kínai gazdaság, hogy mondjam, a hétköznapokban jobban szem előtt van, millió termék jön onnan, nyersanyagok egy része van onnan, beágyazottabb már az emberek fejében a kínai gazdaság, de Indiáról nagyon nem szoktunk beszélni sokat. Mondjuk méltánytalanul.
Valószínűleg méltánytalanul, de hogyha egy globális befektetőként gondolkodunk, akkor mégis jogos lehet az, hogy nem sokszor kerül elénk, hiszen a kínai tőkepiac, a kínai részvénypiac, ez a globális részvénypiacnak nem is tudnám megmondani hány százaléka, mert elég alacsony. Ugye Amerika, Észak-Amerika ehhez képest ilyen 65 körül van. Indiát valószínűleg sokat fogjuk emlegetni a következő 5 évben. Nem is véletlen. A közeljövőnek az egyik legfontosabb sztoria az lesz, hogy ők hogyan fogják tudni azt a demográfiai potenciált kiaknázni, ami ott bennük van, azt a rengeteg munkaerőt, nekik van még egy növekvő munkaerőpiacuk, tehát talán Indiában van a legnagyobb lehetőség abban, hogy kiaknázzák a középosztály növekedését. Ezt mondjuk ők nem rövid távon fogják megtenni. Kínánál beszélünk most arról, hogy az ő demográfiai alakzatuk, az már ugye a csökkenés irányába mutat, ők már kevesebben lesznek majd valamikor, viszont a középosztályt ők most tudják igazán növelni, és most növelik igazán a szegényebb rétegből fogyasztói társadalmat kialakítva. India azért ettől még messze van, de náluk, hogy így mondjuk, még több a puskapor ilyen szempontból, és ezt a piac árazza is, tehát azt látni kell, hogy elég drágák most az indiai részvények, részben pontosan emiatt, a jövőbeli potenciál miatt.
Még az Japánról 3 mondat, mert ugyan a környékhez tartozik, és mondjuk a világ gazdaság szempontjából sem elhanyagolható mértékű.
Így van, Japánnál talán még inkább azt lehet mondani, amit most én Indiánál mondtam, a tőkepiaci jelentősége kapcsán legalábbis. Mi, mint magyar befektetők, nem feltétlen japán részvényekkel fogjuk kitömködni a portfóliónkat. Alapvetően nem onnan származnak azok a hozzáadott értékek, amiket mi gondolunk, hogy egy hosszú távú portfólió érdemes kialakítani, de mint olyan a japán gazdaság persze meghatározó. Elsősorban voltak ezek a japán ilyen keri ügyletek, amiről szólt a fáma közel egy hónappal ezelőtt, és ebből is látni kell, hogy azért a globális befektető univerzumnak szerves része ez a japán. Ha történik valami, mondjuk egy jegybanki irányváltás, akkor az hatással van ránk. Nagyon röviden mi úgy gondoljuk, hogy nagyjából fair értékeltségen lehetnek most ezek a japán részvények. Nem egyértelmű az ő megítélése, legalábbis a mi általunk való megítélése, semleges súlyon szeretjük őket tartani.
Nos, innen folytatjuk majd Vince Péterrel, az MBH Befektetési Bank befektetési és elemzési vezetőjével a következő blogban majd. Előtte egy kis zene, közlekedünk, fél nyolckor pedig rövid hírekkel.